Ez a Híradó keddeste, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Az Európai Bizottság javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait, 2,1%-os emelkedést várnak. Újabb lépéseket tehet a kormány az energiafogyasztók érdekében, a szolgáltatások alapdíját akár el is törölhetik. Megemlékezések zajlottak országszerte a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Rekord a dalválasztón, a döntő alatt 44 országból több mint 150 ezer szavazat érkezett. Még tavaly őszénél is pozitívabban látja a magyar gazdaság helyzetét friss előrejelzésében az Európai Bizottság. A ma közé tett döntés szerint Brüsszel 2,1%-os GDP növekedést vár Magyarországon erre az évre és 2015-re is. Az Európai Bizottság ezzel lényegében elismerte, hogy az ország tavaly kilábalt a recesszióból és gyorsuló növekedési pályára állt, amelyet főként a belföldi kereslet élénkülése ösztönöz. Az uniós előrejelzés az elvárásoknak megfelelően 3% alatt jósolja az államháztartási hiányt. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a jelentés visszaigazolta, hogy a kormány reális célokat tűzött maga elé.
Európa túl van a válság nehezén, jelentette be Olli Rehn, a gazdasági ügyekért felelős uniós biztos, amikor bemutatta az Európai Bizottság legfrissebb jelentését. Brüsszelben arra számítanak, hogy idén elindulhat a fellendülés az unióban. A magyar gazdaság helyzetét is pozitívabban látják, mint tavaly ősszel. Novemberben még 1,8%-os GDP növekedéssel számoltak, most már 2,1%-os emelkedést várnak az idei évre. A Magyarországra vonatkozó inflációs előrejelzést is módosították az őszi 2,2-ről 1,2%-ra. Ezek a számok még a kormány prognózisánál is kedvezőbbek. A Híradónak nyilatkozó elemző fontosnak nevezte, hogy a brüsszeli előrejelzés szerint sem idén, sem jövőre nem haladja meg az unió által előírt 3%-ot a költségvetés hiánya.
Ez azt tükrözi, ez a statisztika, hogy jelentősen javult az elmúlt időszakban, negyedévekben Magyarország megítélése. Ugye kikerültünk a túlzott deficit eljárásáról, és ezek a számok arra utalnak, hogy nem is fogunk ebbe visszakerülni a következő években. És összességében ez egy pozitív üzenet a befektetőknek, a külföldi és reméljük, hogy a hitelminősítőknek is.
A jelentés szerint főként a belső kereslet megerősödésének köszönhetően kiegyensúlyozottabbá és fenntarthatóbbá válhat a gazdasági növekedés Magyarországon és a legtöbb uniós tagállamban is.
Most kapcsoljuk gazdasági szakújságírónkat, Szilágyi Bélát. Szervusz, mi a mostani előrejelzés üzenete?
Üdvözlöm a Híradó nézőit, szervusz! A brüsszeli jelentés talán legfontosabb üzenete, hogy Magyarország továbbra is teljesíteni tudja az Európai Unió egyik legfontosabb elvárását, vagyis hogy a költségvetési hiány mértéke nem haladja meg a GDP 3%-át. Nem volt ez mindig így, hiszen hogyha megnézzük ezt a görbét, akkor láthatjuk, hogy 2004 óta, vagyis az európai csatlakozásunkat követően mindig folyamatosan átléptük a 3%-os mértéket. Emiatt felismerült annak a veszélye, hogy Magyarországtól megvonják az uniós támogatások jelentős részét. Aztán az elmúlt 3 évben változott a helyzet, hiszen 2011 óta viszont már rendre 3% alá sikerült szorítani a költségvetési deficitet. Jó hír, hogy a brüsszeli jelentés szerint idén és jövőre is teljesíteni tudjuk az uniós elvárást, ami jó üzenet a külföldi befektetőknek, és talán a nemzetközi hitelminősítőknek is.
Béla, az Európai Bizottság korábban folyamatosan javított mindig a korábbi előrejelzésein a magyar gazdasággal kapcsolatban. Ennek mi lehet az oka?
A brüsszeli elemzők feltehetőleg figyelembe vették azt, hogy tavaly az év második felétől beindult a magyar gazdaság motorja, hiszen, hogyha megnézzük, akkor a harmadik negyedében 1,8%-kal, a negyedik negyedében már 2,7%-kal emelkedett a GDP az elmúlt év hasonló időszakához képest. A növekedés főként a javuló ipari és építőipari teljesítménynek volt köszönhető, és annak, hogy a mezőgazdaság kifejezetten jó évet zárt 2013-ban. Emellett nagyon fontos, hogy a lakossági fogyasztások is elkezdtek növekedni, megerősödni, enélkül pedig nincs tartós gazdasági fellendülés sem Magyarországon, sem az Európai Unióban.
Szilágyi Béla, köszönjük! Eddig még soha nem volt ekkora érdeklődés a kis- és középvállalkozásoknak indított munkahelyteremtő pályázat iránt, mint most, mondta a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Szomba Sándor hozzátette, a kormány az idén 13 milliárd forintot szán erre a célra, miközben a vállalkozások minden eddigit meghaladó csaknem 28 milliárd forint támogatási igényt jeleztek. A tárca szerint az elmúlt három évben a visszanemtérítendő támogatásokkal több mint 13 ezer új munkahely jött létre.
Jól működik.
A liftet ellenőrzi egy budapesti társasházkezelő cég munkatársa. Majd a kazánházban megnézi a hőfogyasztást is. A kis vállalkozás 3000 lakás képviseletét látja el. A további fejlődés érdekében tavaly elindultak a kormány munkahelyteremtő pályázatán, és nyertek is.
2013-ban cégünk 18 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert el. A támogatás segítségével saját beruházásban egy irodaházat építettünk. Az új irodaházunkban további 9 fő munkavállalót tudtunk felvenni, amellyel javítani tudtuk a szolgáltatásunk minőségét.
A társaság idén is beadta a pályázatát. Most számítógépeket szeretnének vásárolni, és további létszámbővítést is terveznek.
Ez volt Magyarországon a legsikeresebb, arányait is és mennyiségét tekintve a legsikeresebb munkahelyteremtő pályázat.
Így értékelte a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár a 2010-ben kifejezetten a kis és közepes vállalkozásoknak indított munkahelyteremtő pályázatot. Idén 13 milliárd forintot osztanak majd ki, de a vállalkozások ennél kétszer többet igényelnének. Elsősorban a hátrányos helyzetű megyékből, Szabolcs-Szatmár-Berekből és Borsod-Abaúj-Zemplénből adták be igényüket.
Nagyon sokan szokták mondani, hogy ezekben a térségekben most sincs jelen a vállalkozói szektor, fölösleges ide energiát fetszölni. Hát egyáltalán nem ezt mutatja. Az elmúlt három év tapasztalata egyértelműen azt bizonyítja, hogy ezekben a térségekben is, igenis most is jelen van olyan vállalkozói kör, aki tud, akar és képes fejlődni.
A szaktárca kimutatásai szerint az elmúlt három évben a visszanemtérítendő támogatásokkal több mint 13 ezer új munkahely jött létre, és 24 ezeret sikerült megőrizni.
Határozott lépéseket tesz holnapi ülésén a kormány az energiafogyasztók érdekében, mondta a miniszterelnökséget vezető államtitkár. Lázár János hozzátette, olyan hírek jutottak el a kormányhoz, hogy jó néhány szolgáltató megpróbálja elszabotálni a rezsicsökkentést. A kormányülésen várhatóan szó lesz a rezsiköltségekhez kapcsolódó alapdíjakról is. Hétfőn a Fidesz frakció kezdeményezte, hogy a kormány fontolja meg az alapdíjak csökkentését vagy teljes eltörlését, illetve azt, hogy a mérőórák cseréjének költsége ne a fogyasztókat terhelje.
Az összességében a csere, meg a szerelés, 19, meg 6700, az 25000, 26000 kb.
A vízúra cseréről készült számlákat mutatja ez a Salgótarjáni asszony. Csütörtökön cserélték, és kedden délelőtt hitelesítették a mérőóráját, mindkét esetben fizetnie kellett. Azt mondja, nem számított ekkora kiadásra.
Az én nyugdíjamnak több, mint a negyed része. 80 körül van a nyugdíj, és akkor körülbelül a negyed része ez a plusz kiadás.
A mérőórák cseréjének költsége ne a fogyasztókat terhelje.
Hétfőn kezdeményezte a Fidesz frakció a kormánynál, hogy a jövőben ne a fogyasztókat terhelje a mérőórák cseréje, illetve a bekötési, bekapcsolási díjak. Rogán Antal, a képviselőcsoport vezetője azt mondta, így alkalmanként több tízezer, vagy akár több mint százezer forintot is spórolhatnak a fogyasztók.
Nagyon reménykedem, hogy holnap rossz napjuk lesz a gáz- és áramszolgáltatóknak.
A miniszterelnökséget vezető államtitkár kedden azt mondta, a kormány szerdai ülésén határozott lépéseket fog tenni az energiafogyasztók érdekében. Lázár János hozzátette, olyan hírek jutottak el a kormányhoz, hogy jó néhány szolgáltató megpróbálja elszabotálni a rezsicsökkentést.
A magyar kormány a holnapi napon reményeim szerint a magyar energiafogyasztók érdekében határozott lépéseket fog tenni, amely azt remélem, hogy nehéz napot okoz majd, és emlékezetes napot okoz majd a magyar energia- és gázszolgáltatóknak, akik láthatóan élnek és virulnak, hiszen többen közülük nyereségesek voltak a 2013-as esztendőben.
A miniszterelnökséget vezető államtitkár azt mondta, a kormány célja az, hogy non-profittá váljanak a közműszolgáltatások, és külföldi vállalkozások ne nyerészkedhessenek az alapmegélhetéshez szükséges költségeken. Hozzátette, A kormányülésen szó lesz a rezsicsökkentésekhez kapcsolódó alapdíjakról is. Hétfőn a Fidesz frakció azt is kezdeményezte, hogy a kormány fontolja meg az alapdíjak csökkentését, vagy teljes eltörlését.
A Fidesz minden esetben kiáll a fogyasztók érdekei mellett, mondta a párt szóvivője. Zsigó Róbert hozzátette, ezért az elmúlt időszakban a korábbinál jóval szigorúbb fogyasztóvédelmi szabályokat hoztak, de az elmúlt hetekben tartott rezsifórumok tapasztalatai szerint még mindig sok a panasz.
Nem csak a rezsi csökken tovább az idén, de a fogyasztókat is még erősebb szabályok védik. Az idei esztendőben a fogyasztókat védő szabályok ugyan ma már szigorúbbak, a hatóságok és a fogyasztók pedig jóval éberebbek és tudatosabbak lettek, mint korábban, de még mindig sok a panasz, még mindig sok a trükk.
Tulajdonrészének növelésével vállalna aktívabb szerepet a Magyar Villamosművek a Mátrai erőműben, mondta a Nemzeti Fejlesztési Miniszter Visontán. Németh Lászlóné hozzátette, a 2011-ben elfogadott energiastratégia számol a paksi atomerőművel, de számol a szén és megújuló energiával is. A miniszter úgy fogalmazott, a mátrai erőmű a szén és megújuló energiatermelés tekintetében a magyarországi energiaellátás egyik legnagyobb, legfontosabb szereplője. A kommunizmus áldozataira emlékeznek ma országszerte. Az országgyűlés 2000. június 13-án nyilvánította február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává. 1947-ben ezen a napon tartóztatták le jogellenesen, majd hurcolták el a Szovjetunióba Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát.
Sorra gyújtották meg a mécseseket és a gyertyákat az áldozatok emlékére, a Hősök falánál, a fővárosban, a Terrorháza múzeumnál. Szabó Ágnes nagybátyját a szovjetek 1945. februárjában elhurcolták kényszervallatásra. Akkor ártatlannak nyilvánították, és hazaengedték azzal, hogy jelentkezzen az Andrássy út 60-ban.
Bejött ide a politikai rendőrségre, itt félig agyonverték, és akkor átszállították a rabkórházba, hogy ott halljon meg. De gyakorlatilag itt vették agyon.
A Terrorházában rendhagyó történelemórákat tartottak, a kommunista diktatúra hétköznapjait pedig a kiállító termek idézték fel. A látogatók közül sokan azokra a szeretteikre jöttek emlékezni, akiket az elnyomó rezsim gyilkolt meg.
Az unoka nővérem akkor már jóval idősebb volt, mint én. 21 éves, és egy éves kisgyermekük volt. A férje kiment az utcára, az oroszok tarkon lőtték.
A gyerekek még csak most ismerkednek a közelmúlt tragédiájával.
A fekete kocsis történeteket, amikor a házakhoz jöttek a fekete emberek, és elvitték a családtagokat, meg igazából a kereszténység üldözéséről hallottam még.
Horváth Miklós történész szerint az idősebbeknek inkább az a fontos, hogy valós képet kapjanak a saját múltjukról. A fiataloknak viszont azért kell tudniuk a kényszervallatásokról, a munkatáborokról, a kivégzésekről, az üldözésekről, hogy még egyszer ne fordulhassanak elő ezek a szörnyűségek. A
fiatalok érdeklődését felkeltjük, hogy vigyázzanak azokra a vívmányokra, amelyek között most élhetünk egy diktatúra lebontását követően, és megtegyenek mindent annak érdekében, hogy ez ne történhessen újra meg.
Áder János köztársasági elnök és felesége a Hősök falánál gyújtott mécsest az áldozatok emlékére. Orbán Viktor miniszterelnök az 1945-56 között kivégzettek emlékművénél tisztelgett a kommunista diktatúra áldozatainak emléke előtt.
Este megkezdődtek a hivatalos állami megemlékezések a Terrorházában. Ott van a helyszínen Meszes Boglárka. Szerbusz, mi hangzott el eddig?
Jó estét kívánok! Nemrég ért véget a hivatalos állami ünnepség itt a Terrorháza múzeumnál. A megemlékezésen köszöntőt mondott Schmidt Mária, a múzeum főigazgatója, és emlékezett az áldozatokra Horváth János, az országgyűlés korelnöke is. Navracsics Tibor beszédében azt mondta, súlyos örökség a kommunizmus, amely egy nemzet történelmét egyéni sorsokból sodorta össze. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy tragikusnak nevezte azt, hogy az elkövetők személyét még mindig nem ismerjük, és hogy Nyugat-Európa, ahol nem ismerték a kommunizmust, értetlenül áll a kérdéssel szemben.
Nem gondolják azt tragikusnak, hogy miközben az összes bestiális náci bűncselekmény elkövetőjét ismerjük, lehetőség szerint meg is büntettük őket, aközben a kommunista bűncselekmények elkövetőinek jelentős részét még csak nem is neveztük nével. Ha már megbüntetni nem tudjuk őket, legalább tudjuk, hogy kik azok. És nem tartják azt különösen tragikusnak, hogy Nyugat-Európában egyáltalán nem érdeklődnek ez iránt. Nem itt jelentkezik a mi kiszolgáltatottságunk, hogy nem tudjuk elmondani Nyugat-Európának, hogy mi nem többet akarunk, csak az, hogy értsék meg a mi történetünket.
Elnézést, rosszul mondtam, Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes mondta ezeket korábban a megemlékezésen. Reggel óta egyébként folyamatosan várták ide a Hősök falához azokat, akik egy-egy gyertyával, mécsessel szeretnék leróni tiszteletüket a kommunizmus áldozatai előtt. Egész nap érkeztek ide az emberek, most is több száz mécses ég itt a terrorházának a falánál. És a múzeum is tele volt egész nap, ingyenes volt ugyanis a belépés, több mint 1300-an nézték végig a tárlatot, és vettek résztrendhagyó történelem órákon. Ezeket az órákat egyébként péntekig folytatják, amire előre lehet regisztrálni. Már most több mint 1500-an regisztráltak ezekre a különleges előadásokra. Ide a Hősök falához pedig egészen késő estig várják az emlékezni vágyókat.
Messzes Boglárka, köszönjük! A központi megemlékezésen a Terrorháza Múzeumnál több kormánypárti és ellenzéki politikus is részt vett. Az emléknap kapcsán a Fidesz ifjúsági szervezetek közleményben azt írta, 1 millió kelet-európai ember halála szárad a kommunista pártok lelkén. 40 év alatt ugyanis ennyien vesztették életüket éhínségben, kényszermunkatáborban vagy a kivégzésekben. Az MSZP tisztelettel hajt fejet mindazok előtt, akik a 40-es és 50-es években egy tekintélyelvű, agresszív politikát folytató rezsim áldozatává váltak, és akik az 1956-os forradalmat követő megtorlások mártírjai lettek. Az LMP azt írta, azok is áldozatok, akiknek az életét tette tönkre a kommunizmus, akiknek a méltóságát vette el, akiket emberségükben tört meg, akik nem teljesedhettek ki, valamint akik cinikusak és kiábrándultak lettek. A Jobbik szerint pedig nem lehet méltósággal megemlékezni a kommunizmus áldozatainak emléknapján addig, míg nem történt meg az állambiztonsági múlt feltárása, a pártállami vezetők közéletből való kitiltása és a kommunista luxusnyugdíjak megvonása. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elfogadhatatlannak tartja, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként 2006-ban az egyik legrangosabb állami kitüntetést adta Marjai Józsefnek, aki hosszú ideig részt vett a kommunista diktatúra működtetésében, és az MSZMP központi bizottságának is tagja volt. 1958-ban ő volt Magyarország svájci nagykövete, amikor a két fiatal a diktatúra elleni tiltakozású betört a Berni követség épületébe. A róluk szóló filmet ma este mutatja be az M1. Hollik István, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke azt mondta, felszólítják Gyurcsány Ferencet és Mesterházi Attillát, hogy tisztázzák a baloldal kommunista diktatúrához való viszonyát.
Nekünk a szabadság generációjának egy ilyen lépés elfogadhatatlan, és úgy gondoljuk, hogy az ilyen lépések összemossák a diktatúra áldozatait a működtetőivel.
Ultimátumnak nevezte a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége holokauszt emlékével összefüggő álláspontját a miniszterelnökséget vezető államtitkár. Lázár János hozzátette, az nem lesz képes megbontani a magyarok és zsidók együttélését. Azt mondta, a kormány tavaly minden döntést meghozott annak érdekében, hogy minden magyar polgártársunk közös vesztesége előtt, az 1944-es magyar holokauszt előtt méltóképpen tudjunk fejet hajtani, megemlékezni az áldozatokra. Kiemelte, azt reméli, hogy a helyi zsidó közösségek és a helyi önkormányzatok meg fogják találni a közös emlékezés módját. A Magyar Liberális Párt felháborítónak tartja, hogy a legnagyobb hazai zsidó szervezet kéréseit az államtitkár ultimátumnak nevezi. Szerintük ezzel tovább rontotta a méltó megemlékezés lehetőségét az emlékévben. A mezőgazdaság és az autóipar területén lesz lehetőség a marokkói magyar export növelésére, mondta a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára. Szijjártó Péter hozzátette, a marokkói kormány képviselőitől ígéretet kapott arra, hogy jelentősen felgyorsítsák a magyar mezőgazdasági termékek, elsősorban a vetőmagok regisztrációját. Kiemelte, 3 év alatt megduplázták a Magyarország és Marokkó közötti kereskedelmi forgalmat, ami tavaly elérte a 150 millió dollárt. Az államtitkár hozzátette, a gazdasági és kulturális kapcsolatok erősítése érdekében szó volt közvetlen Budapest-Casablanca repülőjárat indításáról is.
Magyarország és Marokkó között egy út 7-8 órába telik az átszállás miatt, ez nyilvánvalóan nem versenyképes, hiszen egy közvetlen járat 2,5-3 óra alatt le tudná tudni ezt a távolságot, és mivel a marokkói kormány is komoly jelentőséget tulajdonít a Magyarországgal való együttműködésnek, ezért úgy döntöttünk, hogy a lehető legmagasabb szinten tárgyalunk a légijárat megindításáról. A turisztikai főszezon előtt szeretnénk ennek a kérdésnek a végére pontot tenni.
Közös nyilatkozatban üdvözölték a visegrádi országok belügyminiszterei az ukrajnai stabilitásért eddig tett lépéseket. A budapesti tanácskozáson elfogadott dokumentum szerint a magyar, a lengyel, a cseh és a szlovák belügyminiszter abban bízik, hogy Ukrajnában hamarosan helyreáll a közrend és a közbiztonság. Ennek ellenére megerősítik az egymás közötti együttműködést, hogyha mégis menekült hullám indulna Ukrajnából, akkor arra minél gyorsabban és hatékonyabban tudjanak reagálni. Pintér Sándor belügyminiszter azt mondta, a magyar rendőrség garantálja a határok biztonságát. Rengeteg titkos dokumentum került elő a megbuktatott ukrán elnök Viktor Janukovics rezidenciájáról. A háza melletti tóban talált iratok szerint Janukovics azt tervezte, hogy vérbe folytja az ellenzéki tüntetést, 22 ezer rendőrt és páncélozott járműveket akart a kijevi függetlenség terére vezényelni. A leváltott államfő ellen már tegnap kiadták a körözést, tömeggyilkosság gyanújával akarják őrizetbe venni, de egyelőre nem tudni, hol van.
Térden állva kért bocsánatot a kijevi erőszak miatt az ukrán rohamrendőrség a Berkut 100 tagja, a nyugat-ukrajnai Lemberg főterén felállított színpadon. A különleges belügyi egységek az elmúlt hónapokban többször is brutálisan bántalmazták a kormányellenes tüntetőket a Majdanon. Ezek a felvételek február 20-án készültek, aznap több mint 30 ember halt meg a kijevi összecsapásokban. A gépkarabéllyal felszerelt Berkut osztagot egy krími belügyi alakulat orvlövészei segítik. A menesztett államfő Viktor Janukovics állítólag minden korábbinál brutálisabb rendőri akcióval akart véget vetni a tüntetéseknek. Erről tanúskodnak azok az iratok, amelyeket Janukovics házából és a birtokán lévő tóból kerítettek elő. Az egyelőre nem hiteles dokumentumok szerint az elnök páncélozott járműveket és 22 ezer rendőrt vezényelt volna a kijevi Majdan tér köré. A tömeggyilkosság vádjával körözött Viktor Janukovics hollétéről továbbra sem tudni semmit. A parlament ma határozatot fogadott el arról, hogy a tüntetők elleni erőszak miatt a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elé kell állítani a leváltott államfőt, a volt belügyminiszterrel és a főügyésszel együtt. Közben nemzetközi támogatást ígért az új ukrán vezetésnek az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Catherine Ashton Kijevben. Az eladósodott Ukrajnának nem csak politikai, hanem azonnali pénzügyi segítségre is szüksége van. Azért vagyunk itt, hogy egyértelművé tegyük, támogatni és segíteni akarjuk az országot, hogy kitartson és folytassa az utat, amelyet választott, mondta a politikus. Miközben a parlament kupolájáról ma levették az aranyozott ötágú szovjet csillagot, az ukrán pártok tovább tárgyaltak az átmeneti kormánykoalícióról. A Majdan tüntetői makulátlan múltú embereket akarnak látni a leendő ukrán kormányban. Mindenkiről tisztázni kell, hogy van-e köze jogsértésekhez vagy korrupciós ügyekhez, követelik a tüntetők. Aki az elmúlt években vezető tisztséget töltött be a végrehajtó hatalomban, annak szerintük nincs keresnivalója az új kabinetben, amelyben a 100 leggazdagabb ukránt sem látnák szívesen. A parlamenti pártok csütörtökre ígérik a kormány megalakítását.
Az LMP minden lehetséges fórumon kezdeményezi, hogy Ukrajna uniós társulási szerződéséről szóló tárgyalások újranyitásakor fordítsanak különös figyelmet arra, hogy új törvény szülessen az ottani kisebbségek nyelvhasználatáról. Meszerics Tamás, a párt EP lista vezetője emlékeztetett, az ukrán parlament az első intézkedései között visszavonta a kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvényt.
Ugyanilyen módon fel fogunk lépni amellett is. Tudjuk, hogy ez a regionális nyelvhasználati törvény valójában nem volt egy tökéletes jogszabály, nem is nagyon tartották be, mégis ennek a visszavonása jelentős visszalépés. És ilyen értelemben súlyosan fenyegeti a kárpátaljai magyarság érdekeit.
A Kossuth Rádió élő adásában könyörgött az MSZP-s Kunhalmi Ágnes volt főnökének, Simon Gábornak, hogy árulja el, honnan került a 240 milliós vagyon a titkos osztrák számlára. Kunhalmi Ágnes azt mondta, a pártnak és a korábbi elnökhelyettesnek is az az érdeke, hogy kiderüljön az igazság. A Fidelitás szerint az MSZP továbbra is adós a válaszokkal, honnan van Simon Gábor eltitkolt vagyona.
Kossuth Rádiót, ha hallgatja Simon Gábor, és remélem, hogy hallgatja, vagy valaki a környezetében hallgatja, akkor azt kérem, hogy mondja meg, hogy honnan van az a 240 millió.
Kunhalmi Ágnes a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában élőadásban könyörgött Simon Gábornak, hogy tisztázza titkos vagyona eredetét, amit állítása szerint még nekik sem árult el.
Én nem tudom eldönteni azt 30 évesen, hogy Simon Gábornak honnan van a 240 milliója, én csak könyörögni tudok neki, hogy ezt mondja meg.
Simon Gábor csak nem két hete mondott le képviselői mandátumáról, egy héttel korábban pedig megvált az MSZP-ben viselt tisztségétől, és ki is lépett a Magyar Szocialista Pártból. Azóta a szocialisták igyekeztek eltávolodni Simon Gábortól és a 240 milliós vagyonától. A párt szóvivői a korábbi elnök helyettessel kapcsolatos kérdésekre csak annyit válaszoltak, hogy Simon Gábor magánember.
Magyar Szocialista Pártból ő kilépett, jelen pillanatban magánember, magánemberként védi az igazát.
Vállalni kell minden felelősséget, hogyha az ember volt.
Egy lakossági fórumon azonban Kóros Lajos, az MSZP elnökségi tagja, gazemberségről beszélt a Simon ügy kapcsán. Senki házinak nevezte a korábbi párttársát, ha tudott az ellene folyó eljárásról, de nem szólt az MSZP-ben senkinek.
De ha ezt tudta, már pedig úgy hallom, hogy tudta, múlt év őszén, akkor meg senki házi is.
Dr. Simon Gábor, a szintén MSZP-s miskolci képviselő pedig arról tartott sajtótájékoztatót, hogy ő nem az a Simon Gábor, akiről a hírek szólnak.
Létezik még egy Simon Gábor.
Az MSZP volt elnök helyettese az ügy kirobbanása óta nem adott magyarázatot arra, hogyan került hozzá a mintegy negyedmilliárd forintnyi euró és dollár.
Az MSZP pénze biztos, hogy nem.
Nem az MSZP pénze volt a párt elnök helyettesének titkos osztrák számláján. Ezt mondta az ügy kirobbanása után Mesterházi Attila. A pártelnök úgy tudja, azt korábbi helyettese politikai karrierje előtt szerezte. A szocialisták elnöke hangsúlyozta, ő sem tudja, hogy honnan származik a korábbi helyettesének a mintegy negyedmilliárd forintnyi vagyona. Egy talicskával és benne jelképesen Simon Gábor negyedmilliárdos vagyonával fogadta a Fidelitas Tiszaújvárosban Mesterházi Attilát. Azt mondták, az MSZP továbbra is adós a válasszal, honnan van a volt elnök helyettesnek a pénze.
Kérdeznénk tehát Mesterházi Attilától, hogy mit tud Simon Gábor 240 milliójáról, van-e elképzelése arról, hogy honnan talicskázhatta ki ezt a bődületes összeget Simon Gábor. Arra is kíváncsiak lennénk, hogy négy szemközti egyeztetésük során mit mondott Simon Gábor a pénz eredetéről.
Elnök úr, egy pillanat.
Kérdeztük volna az MSZP elnökét Tiszaújvárosban a Simon ügyről, de Mesterházi Attila nem adott interjút. Ez így rendben van, így reagált a szocialista harangozó Tamás arra a sajtóhírre, hogy a kormányváltás előtt hónapokon át a Paksi Erőmű igazgatósági tagja volt, és ezért több mint 3 millió forintos fizetést kapott. Az MSZP frakcióvezető helyettese szerint a helyi emberek érdekeit képviselte. A Fidesz szerint nem véletlenül változott meg harangozó Tamás véleménye a paksi bővítésről.
Kifejezetten nevetséges támadást indít politikailag az ember ellen.
Az MSZP-s harangozó Tamás nevetségesnek tartja a Magyar Nemzet keddi cikkében megjelenteket. A lap arról írt, hogy a kormányváltás előtt 13 hónapig a Paksi Atomerőmű igazgatósági tagja volt, ez alatt 3 millió 300 ezer forintos fizetést kapott a cégtől. A lap szerint annak ellenére töltötte be a tisztséget, hogy önéletrajza szerint semmilyen energetikai képesítése sincs. Az MSZP-n belül viszont már akkor a párt egyik helyi vezetője volt. Ez rendben van, így fogalmazott most harangozó Tamás. Azt mondta, egy ekkora cégnél a környéken élőket is képviselni kell. Szerinte például ezért tagja jelenleg Paks fideszes polgármestere az Erőmű Felügyelőbizottságának.
Ez így rendben van, mert nem lehet sem Budapestről, sem csak országosan ennek a cégnek az életét úgy befolyásolni, hogy helyiek semmit nem tudnak róla, csak áttételesen.
A Magyar Nemzet arra is emlékeztetett, hogy harangozó Tamás az elmúlt években többször sürgette a paksi bővítést. Azt írják, akkor még az ellenkezőjét mondta annak, amit mostanában a balliberális pártok állítanak. 2012 nyarán harangozó Tamás arról beszélt, hogy a beruházás rendbe tenni az ország energiabiztonságát és a gazdaságot is.
Még egyszer mondom, közel 3000 milliárd forint lesz itt elköltve.
óriási lehetősége a magyar gazdaságnak és az itt élő cégeknek és az itt élő munkavállalóknak.
Harangozó Tamás azt mondja, most is fenntartja az akkor elhangzottakat.
Ezért minden egyes mondatomat, amit ott mondtam, fenntartom, egészen büszkén fenntartom.
Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy szerinte az elmúlt 4 évben a kormány nem végzett érdemi munkát, így nem készültek fel a magyar vállalkozások a bővítésre. Harangozó Tamás szerint népszavazással kellene dönteni a paksi bővítésről.
A szekszárdi embereknek az ilyen típusú politikusokból elegük van.
A Fidesz helyi elnöke szerint nem véletlenül változott meg Harangozó Tamás véleménye a paksi bővítésről.
Nyilván ez összefügg azzal is, hogy a legalábbis a harangozójok féle pálfordulás, hogy megszűntek a pénzcsapok, a józsa és harangozó féle szakértők már nem talicskázhatják haza a pénzt a paksi erőműből.
Néhány hete Józsa István szocialista képviselőről derült ki, hogy korábban résztulajdonos volt egy olyan cégben, amelyik 2010 előtt összesen több mint 6,5 milliárd forintos megbízást kapott Pakstól. A Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó marketing cég pedig a 90-es évek végén, 10 hónapon át, mai áron számolva, összesen 180 millió forintért adott tanácsokat az erőműnek.
Nagyon jó beszédet mondott a főnök, ezzel hívta fel Gyurcsány Ferenc egyik legközelebbi munkatársa a Népszabadságot még 2006 májusában, ezt állítja az akkori főszerkesztő. A kommunikációs államtitkár felvetette, hogy közölje a lap az összödi beszédet, de az végül nem jelent meg, így csak hónapokkal később került nyilvánosságra. Gyurcsány Ferenc továbbra is cáfolja, hogy közel lenne a kiszivárogtatáshoz. Pintér Sándor belügyminiszter azt mondta, a kiszivárogtatáskor nem történt bűncselekmény, de nem is ez a lényeg, hanem a beszéd tartalma.
Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint mit csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz.
A 2006-os választási kampány egyik legfontosabb üzenete volt, hogy a Gyurcsány kormány csökkentette az áfát. Az áruházakban mínusz 5%-os matricák jelentek meg. Az úgynevezett védjegyeket e-mailben kérhették a cégek egy áfakukaccal kezdődő e-mail címen. Még ma is látható az interneten az akkori minisztériumi felhívás. Az áfa kukacos leveleket Mesterházi Attila jelenlegi miniszterelnök jelölt kapta meg, aki akkor a Gyurcsány kormány államtitkára volt és részt vett az áfa csökkentési kampányban.
Közel 500 cég érdeklődött idáig a védjegy iránt.
Fél évvel később, miután 2006-ban a szocialisták megnyerték a választást, áfa emelésről döntöttek. A Gyurcsány kormány akkor a rossz gazdasági helyzetre és a költségvetési hiányra hivatkozott.
Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Nem akarom tovább csinálni.
A szocialistáknak Gyurcsány Ferenc Balatonöszödön beismerte, végig hazudtak az embereknek az utolsó másfél-két évben, és azt mondta, a korábbi ígéretekkel ellentétben megszorítások kellenek majd a választások után. 2006. szeptemberében a szocialisták újabb megszorításokról döntöttek. Gyurcsány Ferenc maga jelentette be, hogy bevezetik a vizitdíjat és a kórházi napi díjat.
A beteg látja, hogy mennyibe kerül az ő gyógyítás, a számlát fog kapni.
Néhány nappal ezután került nyilvánosságra az összödi felvétel.
Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon.
A hvg.hu hétfőn titkos szolgálati forrásokra hivatkozva írt arról, Gyurcsány Ferenc és legfeljebb egy-két közvetlen kollégája szivárogtathatta ki a beszédet, mert 2006-ban így akarták elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról.
Imádták ott azt a beszédet. Imádták, állva tapsolták.
Gyurcsány Ferenc az ATV-ben most azt mondta, az összödi beszédét állva tapsolták a szocialisták. A Népszabadság szerint Gyurcsány Ferenc közvetlen környezetének is tetszett a beszéd. A Gyurcsány kormány akkori kommunikációs államtitkára közvetlenül a beszéd elhangzása után felhívta a Népszabadság akkori főszerkesztőjét, és azt mondta neki, a főnök nagyon jó beszédet mondott. A lap mostani írása szerint az államtitkár akkor felvetette, hogy a Népszabadság közölje a beszédet, de azt végül nem juttatták el a lapnak. Ezért májusban nem került nyilvánosságra, csak hónapokkal később. Gyurcsány Ferenc továbbra is cáfolja, hogy ő szivárogtatta volna ki a felvételt. Szerinte, ha a titkos összefoglaló jelentést is nyilvánosságra hozná a kormány, akkor abból az derül neki, hogy a Fidesz pucsra készült 2006-ban.
Itt nyilván sok dosszié van, nyilván sok részlet van, és újra mondom, van egy záró jelentés, amit eddig titkoltak, hogy létezik. Hát gondolom, azt is csak meg kéne mutatni.
Ez az eredeti jelentés, ez nem nyúlt hozzá senki.
A belügyminiszter szerint nincs olyan akta, ami ne került volna nyilvánosságra az összödi beszéd kapcsán. Pintér Sándor úgy fogalmazott, nem a beszéd nyilvánosságra kerülése, hanem a tartalma a lényeges.
Teljesen lényegtelen a kiszivárogtatás. Nincs bűncselekmény benne, nincs államellenes cselekmény benne. Itt azt az egy dolgot akarják elfedni, hogy ami sajnálatosan megtörtént, hogy a mi ország, miniszterelnöke, regnáló miniszterelnöke hosszú időn keresztül hazudott az országnak.
Pintér Sándor azt mondta, az Alkotmányvédelmi Hivatal azért döntött úgy, hogy közzéteszi a jelentést, mert nagy volt a politikai nyomás az ellenzék részéről, hogy hozzák nyilvánosságra az aktákat.
A Jobbik azt kezdeményezi, hogy nyugdíjazáskor számítsák be a munkaviszonyba a szakmunkás képzőiskolában végzett tanulmányok idejét, illetve az ápolási díjon töltött időt is. Vágó Sebestyén országgyűlési képviselő hozzátette, azt is szeretnék elérni, hogy a férfiak is élhessenek a 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjazás lehetőségével. Szerintük ugyanis a jelenlegi szabályozás igazságtalan, mert csak a nők mehetnek nyugdíjba 40 év munka után.
A legnagyobb igazságtalansága a 40 éves munkaviszony utáni nyugdíj lehetőségének az az, hogy diszkriminál, mégpedig nemi alapon diszkriminál, és ezt a kedvezményt csak a nők vehetik igénybe. Mi úgy tartjuk, hogy az igazságosság jegyében ezt a férfiaknak is igénybe kellene tudni venni.
Az MSZP-s Gőgös Zoltán szerint egy szervezett maffia csoport nyert a Hortobágyi Nemzeti Park földhaszonbérleti pályázatain. A politikus azt mondta, a földosztást egy olyan ember segítségével bonyolították le, aki egyben a bírálóbizottság elnöke is volt. Ugyanakkor ő maga is több mint 600 hektár földet nyert el, ami fölveti az összeférhetetlenség gyanúját.
Itt rendet rakni akkor lehet, hogyha április 6-án kormányváltás lesz, mert egy abban kétsége senkinek ne legyen, hogy ezeknek az ügyeknek a 90%-át a mostani kormány biztos, hogy elsimítja, mert fölér a legfelsőbb kormányszervekig a történet.
A Fidesz erre úgy reagált, a földmafia a Gyurcsány korszakban élt és virult. Hozzátették, a szocialisták kormányzásuk alatt mindenféle pályáztatás nélkül játszották át külföldi spekulánsok kezére a magyar földeket 99 évre, hektáronként 10 és 100 forintokért. A közösség a társadalmi igazságosságért néppárt olyan életpályamodell bevezetését javasolja, amely távlatosan garantálja a közszolgálatban dolgozók biztonságát. Szili Katalin elnök azt mondta, a közszolgálati jogviszonyban dolgozókat már most félelemmel tölti el, hogy nem tudják, a választások után megtarthatják-e állásukat. A politikus szerint ezeket az embereket rátermettségük és szakmaiságuk, nem pedig politikai hovatartozásuk alapján kellene megítélni.
A közösség a társadalmi igazságosságért néppárt olyan javaslatot dolgozott ki, ami a programjában ezt a fajta biztonságérzetet valamennyi közhivatalnoknak, közszolgálatban dolgozónak biztosítja.
Még vonzóbb kulturális turisztikai célponttá válhat Gyula, a város vezetésének reményei szerint, ha a felújítás alatt álló Almási kastélyban megnyílik a múzeum. A beruházás alapkövét ma tették le. Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkár azt mondta, Gyula az idegenforgalom fejlesztésében kiváló eredményeket ért el. Az elmúlt 4 évben sikerült a várost a régió turisztikai centrumává tenni. Kiemelte, hogy a fürdőváros Magyarország 10 legforgalmasabb célpontja közé tartozik, és a Délalföld legmeghatározóbb turisztikai központja. Rekordszámú több mint 150 ezer nézői szavazat érkezett a szombatesti dalválasztósó döntője alatt, ez 50 ezerrel több, mint tavaly. A voksok több mint 40 országból érkeztek. A legtöbb külföldi szavazat éppen Dániából, az Eurovíziós Dalfesztivált rendező országból jött.
Ők azok tehát, akik a legjobb 4-ben vannak, és ők azok, akik közül egy valaki, egy dal, egy produkció ott lehet majd Kopenhágában.
Ez volt az egyik legizgalmasabb pillanata a szombatesti Eurovíziós dalválasztósónak. A 4 döntős izgatottan várta az eredményhirdetést.
Az önök szavazatai alapján. Kálai Sanders András! És a Ryan című dal!
és ez pedig már a több mint két órás műsor csúcspontja. Itt derült ki, hogy Kállai Saunders András képviselheti májusban Magyarországot az 59. Eurovíziós Dalfesztiválon Koppenhágában. A több mint két órás showt élőben lehetett nézni az M1-en és a Dunavörðön. A döntőbe a két csatornán csak nem 2.200.000-en kapcsolódtak be.
A szavazást elindítom most!
Ez a szavazatok számán is látszott. A közönség idén több mint 152.000 voksot adott le kedvenceikre. A szavazatok a világ számos pontjáról érkeztek.
44 országból érkezett szavazat, nagyon színes a paletta, ahonnan érkezett. Érkeztek nagy országból szavazatok, érkeztek nagyon messzi országból, például Chiléből is szavazatok. És ami nekünk nagyon fontos, hogy Dániából, az Eurovíziós Dalfesztivált rendező országból érkezett a legtöbb szavazat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó előjelekkel indulunk.
Az idei dalválasztósó legjobb 30 dalából egy dupla CD-t is kiadott az MTVA. A lemez már is vezeti az eladási listát.
A dal dupla válogatás CD-je ugye most már 3 hete az üzletekben van, és ebből már 2 hete vezeti a MAHASZ válogatás lemez listáját. Úgyhogy ennek mi nagyon-nagyon örülünk. Úgy tűnik, hogy a színvonalas produkció a közönség ízlésével is találkozott.
Idén 37 ország vesz részt az Eurovíziós Dalfesztiválon. Kállai Saunders András dala az első elődöntőben május 6-án hangzik majd el először. Akkor dől el, hogy a magyar versenyző bejut-e a május 10-ei döntőbe.
Most jön Menczer Tamás a sporthírekkel, utána időjárás jelentés, majd a kommunizmus emléknapja alkalmából a Berlini követ című filmet láthatják Kulka János főszereplésével. 3:40-kor kezdődik ma az este, vendég Gulyás Gergely és Schiffer András. Rögtön utána híradó, várom Önöket, viszontlátásra!